Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Én előbb nagyon sok gyereket láttam, itt most nagyon kevés van. Pedig van egy történetem a gyerekeknek, szeretném elmondani nekik, úgyhogy jó volna, ha kijönnétek. Olyan jó látni, amik itt elől ültök, sokan. Na, most úgy látszik, a játék fontosabb, mint a történet. Három fáról szeretnék nektek beszélni. Három fa, amely egy helyen nőtt fel az erdőben, körülbelül egy magasságúak voltak, és barátok. Sokat beszélgettek. Mindegyik fának volt valamilyen vágya, álma. Álmodoztak, és ezt megosztották egymással. Az egyik nagyon szerette a szépet, a másik szerette a kalandokat, a harmadik meg szerette Istent. Az első fa azt mondta, hogy szeretne egy szép kincses láda lenni, amiben sok-sok drága kincset beletesznek. A második fa azt mondta, hogy ő szeretne egy nagy hajó lenni, és egy nagy felfedező útra menni, hogy új országokat fedezzenek fel. Harmadik fa azt mondta, hogy ő nem szeretné az erdőt elhagyni, és szeretne itt maradni mindig. Minden évben nagyobbra nőni, és a legmagasabbra nőni azért, hogy felfelé mutasson az Istenre. Telt az idő, egyszer csak megjelenik három favágó. Az első két fa nagyon megörült ennek. Végre eljött az időnk, megvalósul a mi álmunk. Neki is áll az első favágó, az első fa kivágásának. Kivágja, és megy a második favágó, a második fához, az is nagyon örült, hogy végre eljött az ő ideje. Most egy szép hajó lesz majd belőle. Kivágták ezt is. Hát a harmadik fa nem örült, rázta a leveleit, mert ő továbbra is az erdőben akart maradni. Nagy fává akart nőni, de őt is kivágták, és a favágók hazavitték a fákat. Aztán az történt az első fával, hogy nem egy kincses láda lett belőle, hanem egy nagyon csúnya állatoknak szolgáló etetővájú, amit jászolnak is neveznek. A második fának sem valósult meg az álma, ő belőle csak egy halászcsónak lett. A harmadik fa abból meg egy olyan gerendát vágtak ki, amit nem is használtak. Csak ledobtak az utcára, illetve nem is az utcára, hanem az udvarra. És ott hagyták. Aztán eljött az első fának az ideje, amikor egyik este egy gyermek született. És ebbe a etetővájúba, ebbe tették bele ezt a gyermeket. És amikor az első fa rájött, hogy ki is az a gyermek, akkor szíve megtelt örömmel, és azt mondta, hogy igen, megvalósult az álmom, mert az Isten fiának adtam helyet, őt ringathattam. 30 évvel később ennek a második fának is egy érdekes, hogy megvalósult az álma. Ha nem is felfedező hajóként, de ezen a halász hajón volt valaki. És egy nagy vihart kellett átélni ennek a hajónak, és akik ebben a hajóban voltak. És már azt hitte a fa, hogy el fog süllyedni, amikor egy férfi felállt ebben a hajóban, és csak annyit mondott, csendesedj el. És rájött ez a fa, hogy az a valaki, aki ezt mondta, az Isten fia volt. És nagyon megörült, mert ennél nagyobb öröme nem lett volna akkor sem, hogyha egy nagy felfedező hajó lett volna. De egyszer csak, nem sokkal rá, egy ács ment abba az udvarba, ahol le volt téve ez a gerenda. De ebből a gerendából nem csináltak hasznos eszközt, hanem csak egy keresztet, egy durva keresztet, ami egy halálra ítéltnek a kivégzésére volt készítve. És egy hegyen felállították ezt a keresztet. De amikor ez a harmadik fa rájött arra, hogy ki volt ez a valaki, akit rászegeztek, akkor az ő szíve is megtelt örömmel. Igaz, hogy nem lett a legmagasabb fa az erdőben, de egy olyan kereszt, amelyikre, hogyha az emberek ránéznek, mindig Istenre gondolnak, mert Isten az, aki meghalt az emberekért. A vágyak, az álmok. Sokszor úgy érezzük, hogy nem valósulnak meg az életünkben. De Isten is tudja, és ismeri ezeket. És rá kell jönnünk, és egy idővel rá is jövünk, hogy Isten nem csak ismerte ezeket a vágyakat és álmainkat, hanem segített is, hogy véghez menjenek azok, és sokkal jobban, mint ahogy mi gondoltuk, vagy szerettük volna. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Most a felnőtteket szeretnék szólni. Tegnap este az ima órán szó volt egy Mikeási igéről, és én most ezt az igét szeretném alapigeként felolvasni, Mikeás 6-8 versét, és ebből kezdeni a mai ige tanulmányunkat. Mikeás könyvének 6. fejezetének a 8. verse így szól. Megmondta neked, ó ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj Isteneddel. Én ezt a harmadikat szeretném most. Miért kell alázatosan járni az Istennel? Mi az alázat? Miért van rá szükség? Enélkül nem lehet boldogulni? Ha igen, akkor hogyan lehetünk alázatosak? Kitől tanulható ez meg? És ezekre a kérdésekre keresünk választ egy Zsoltárból. A 113. Zsoltárt nyissuk fel, és olvassuk el 9 ige összesen. A 113. Zsoltár, ez egy Isten dicsérő ének. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úr nevét, áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké. Napkeltétől napnyugtáig dicsőítsétek az Úr nevét. Felséges az Úr minden név fölött, dicsősége túlhat az egeken. Kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön, aki fölemeli a szegényt a porból, és a szűkölködőt kivonja a sárból, hogy a főemberek közé ültesse őket, népe főemberei közé, aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatok boldog anyját. Dicsérjétek az Urat! Dicséretre szólít a Zsoltáros, mégpedig az Úr dicséretére. De kikhez szól ez a felszólítás? Azt olvastuk, hogy az Úr szolgáihoz, akik napkelettől napnyugtáig megtalálhatóak az egész földön. De miért szólít a Zsoltáros az Úr dicséretére? Mi lehet az oka az Úr dicséretének, méghozzá egyetemes dicséretének? És a Zsoltár tele van ilyen okokkal. Legelőször is a 4. vers szerint azért, mert felséges az Úr, minden név fölött dicsősége túlhat az egeken. Tehát először a felségéért, a dicsőségéért. Mindkettő magasabban van az emberi elképzelésnél, a felfogó képességnél, sőt azt olvastuk, hogy még az egeknél is. Tehát mindent felülmúl, mindent felülhalad. A következő ok, amit a Zsoltáros az 5. versben egy kérdéssel vezet fel. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik? A Zsoltáros a kérdést az olvasóhoz intézi, mintha költői kérdés volna. De hogy egyértelmű választ tudjon mindenki adni, bemutatja, hogy milyen az Úr. Milyen egyedi ő. Olyannak mutatja be, hogy ezek után mindenki számára nem lesz nehéz a válaszadás arra a kérdésre, hogy kicsoda hasonló az Úrhoz. Rá fog jönni az ember, hogy nincs hozzá hasonló. És valószínű, hogy ezt a kérdést azért teszi fel a Zsoltáros, mert abban az időben sokfajta Istenben hittek az emberek, különösen a pogányok. És a bálványimádás természetes volt náluk. Sajnos időközönként Izraelben is jelen volt. Nem hasonlítgat a Zsoltáros, amikor a kérdést fölteszi, hanem elmondja, milyen is az Úr valójában. Milyen az Úr, az ő Istenük, aki a magasságban lakozik. Az újabb dicséretre a 6. versben találunk okot. Ez számomra egy meghökkentő és egy fantasztikus kijelentés. Aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön. Isten, akiről azt olvastuk, hogy a magasságban lakozik, ami azt is jelenteti, hogy minden és mindenki felett áll, ő a legnagyobb, a leghatalmasabb. És innen kiindulva fantasztikus ez a kép róla, hogy ebből a számunkra felfoghatatlan magasságból, nagyságból hogyan tekintő szét, úgy, hogy magát megalázza. Vizsgáljuk meg ezt a kifejezést, hogy mit is jelent. Utána néztem a Larousse lexikonban a megalázza magát, annak az egyik értelmezése a következő. Alacsonyabb rangú személyekhez leereszkedik. A héber sáfel kifejezés, amiből van a megalázza magát fordítás, azt is jelenti, hogy alacsonynak lenni. És ne felejtsük el, itt Isten az, aki megalázza magát. Érthetjük ez alatt Jézust, aki emberré lett, vagyis alacsonyabb lett. Akiről azt olvashatjuk a Zsidó 2.9-ben, hogy rövid időre kisebbé lett az angyaloknál. Ha a lexikon értelmezéséhez visszatérünk, ami úgy szólt, hogy alacsonyabb rangú személyekhez leereszkedik, vagy a héber kifejezés egyik jelentéséhez, hogy alacsonynak lenni, akkor azt kell kérdezni, hogy mi okból, milyen célból tette ezt? Mit akart ezzel tenni Isten? Miért találta meg magát az, aki a magasságban lakozik? A héber sáfel kifejezésnek van egy másik értelmezése is. Ez a lerombol, a ledönt. Tudjuk, hogy Jézus lerombolta, ledöntötte a válaszfalakat, amit a bűn emelt fel Isten és az ember közé. Vagyis az önmaga megalázása együtt járt olyan cselekedettel, amit arra irányult, hogy helyreállítsa azt a kapcsolatot, ami valamikor volt Isten és ember között. Azt olvastuk a Zsoltár 5. versében, hogy Isten a magasban lakik. Olyan magasan, hogy amikor onnan lenéz, a protestáns fordítás szerint a 6. versben a mélybe néz, az égre is, a földre is. Tehát abból a magasságból, ahonnan Isten lenéz, onnan nézve minden mélyen van, még az ég is, amely több fordításban mennyként jelenik meg. De hogyan néz le Isten? Vagy a Károli fordítás szerint, hogyan tekint szét? Az eredetiben ez a letekint kifejezés magába foglalja, hogy kegyelemmel, jó indulattal tekint szét. Ha nem volna ott előtte, hogy magát megalázza, akkor sem egy szigorú letekintésről kéne gondolni. vizsgálódva tekint szét. De nem azt nézi, hogy hol lehet büntetni, hanem azt, hogy hol lehet irgalmasan, jóindulattal kegyelmesen tenni, cselekedni. A 7. versben egy újabb okról olvashatunk, hogy dicsérjük az Istent. Akiről azt tudjuk meg, hogy azért találta meg magát, hogy kiemelje és felemelje azokat az embereket, akik a porban, a sárban, vagy ahogy a protestáns fordítás írja, a szemétben vannak. Van egy különlegesen jó híre a Zsoltárnak. Bármilyen magasan is van Isten, még sincs olyan messze, hogy a tőle legtávolabbi, a legmélyebben levő embert, aki a porban vagy a szemétben van, ne látná meg, és ne tudná kiemelni onnét. Kik ezek, akik a porban és a sárban vannak? A Zsoltár 7. versében a szegények és a szűkölködők vannak Isten figyelmének középpontjában. Őértük hajolt le, és őket emelte fel. De hogyan hajolt le hozzájuk? Filippi beli levélben a 2. fejezet 6-tól 8-ig lévő szakaszban ezt olvassuk. Aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát. Engedelmes volt haláláig, mégpedig a kereszt halálig. Isten odáig ment önmaga megalázásában, hogy megüresítette magát. Szolgai formát vett fel. Hasonló lett az emberekhez, vagyis emberré lett. A szolga engedelmességével jött és lett emberré. Engedjetek meg egy rövid vers idézetet Vörös Sándortól, Rongyszőnyegből. Ez egy kis részlet csak. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár csak jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten. És uraktól nyüzsög a végtelenség. Térjünk vissza Filippi 2:6-8 versig lévő szakaszához. Meddig volt az Úr engedelmes? Hogy olvastuk? Egészen a haláláig, mégpedig a kereszt haláláig. Úgy hajolt le hozzájuk, hogy meghalt értük kereszt halállal. Jézus, aki az Isten fia, de az ember fia is, azt mondta Nikodémusnak, a zsidók egyik főemberének, a János 3:14-ben, hogy ahogy felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Ezzel a felemeltetéssel a kereszten való halálát fejezte ki. De miért kellett az ember fiának felemeltetnie a kereszten, és ott meghalnia? Közvetlenül ezután a 15. versben a következőt mondta még Nikodémusnak. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit tesz a felemeltetésével azokért, akik hisznek benne? János 12:32-ben a következőt olvashatjuk. Jézus mondja, én pedig, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Mit akart Jézus ezekkel a szavakkal üzenni? Általánosságban azt, hogy a kereszten való halála által tudja felemelni és magához vonni azokat, akik a porban vagy a sárban vannak. De van ennek még egy személyre szóló üzenete is. Személyesen vonz magához téged és engem. A kereszten függő Úr azért vonz magához, hogy vele együtt legyünk keresztre feszítve. Hogy vele együtt meghalljunk az énünknek, ahogy Pál mondja Galata 2:20-ban, protestáns fordítás szerint. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem tudom az Isten fiába való hitnek életét élni, csak akkor, ha előtte Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, ami az életem teljes átadását fejezi ki. Visszatérve a Zsoltár általános üzenetéhez, kik ezek a szegények és szűkölködők, akiket felemel magához? Azok, akik megértették, hogy Isten miért és hogyan alázta meg magát. És ennek hatására porba hull az önmagukról alkotott hamis és torz kép. És rájönnek, hogy ők is az emberiségnek ahhoz a csoportjához tartoznak, akik igazán szegények. Akikről Pál a Róma 3:23 szerint azt mondta, hogy szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. És ezekről a szegényekről mondja Jézus a hegyi beszédében, hogy boldogok. De mi történik azokkal, akik nem érzik magukat szegénynek? Nem érzik magukat szűkölködőnek? Mi történik azokkal, akik még talán igaznak is tartják magukat? Jézus azt mondta, hogy ő nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért, hogy megtérjenek. Mit tesz azokért, akik igazak a saját szemükben? Tud értük valamit tenni? Máté 23:12-ben a következőt olvashatjuk. Ez is Jézus szava. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Aki magát felmagasztalja, vagy igaznak tartja, azt a megalázás fogja előbb vagy utóbb érni. Ezt kell majd neki átélni. Azért alázza meg Isten ezeket az embereket, ha kell a porig, hogy aztán onnét a porból, ha lehet, ha engedik, fölemelhesse őket is önmagához. Azt hiszem elmondható, hogy sokkal jobb önként kerülni a porba, levetett sarúval, mint megaláztatva. Mit is jelent a sarú levétel? Gondoljuk Mózesre, amikor az égő csipkebokornál Isten felszólította, hogy vegye le a sarúját, mert ahol áll, a szent hely. Amikor az ember jelképesen értve leoldja a sarúját engedelmesen, így önként kerül a porba. És Isten a porból magához tudja emelni, magához tudja vonni az alázatost. Ha Isten megalázta magát, értünk, bűnös emberekért, akkor mi, büszke emberek, ne aláznánk meg magunkat, ő érte és egymásért. Nem erről szól a szeretett királyi törvénye, a tíz parancsolat? Amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, nem csak az alázatát mutatta be, hanem a szeretetét is. Nála az a kettő mindig együtt volt. Hogyan is kell szeretni? Ahogy az Úr szeretett, alázattal, példát mutatva, hogy kövessük őt. És ahhoz, hogy a példáját követni tudjuk, hozzá kell mennünk, és tanulni kell tőle. Ezért hív bennünket Máté 11. fejezetében, a 28. verstől a 35. versig lévő szakaszban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ez a szakasz a tanítványságról is szól. Isten fia meg akar tanítani arra, hogy ő milyen. Milyen szelíd, milyen alázatos. Hív magához bennünket, hogy a Jézusi lelkületet megtanuljuk. Hogy hozzá hasonlóan mi is le tudjunk hajolni egymáshoz. És azokhoz is, akik a porban vagy a megvetettségben vannak. Ez a Jézus igája, amiről ő azt mondja, hogy gyönyörűséges. Mit tesz a porban és a szemétben levő emberekkel, miután felemelte őket onnét? A 8. vers egy újabb okot ad Isten dicséretére. Azt olvastuk, hogy a népe főemberei közé ülteti őket. Kik ezek a főemberek, akik közé beülteti ezeket az embereket? Azt tudjuk, hogy Izrael Isten elsőszülött népe volt. Minden nép között őt tartotta az első szülöttjének. És Mózes 5. könyvében, 28. fejezet 13. versében még egy ígéretet is tett az ő népének, amely így szól. Fejjé tesz téged az Úr, nem pedig farokká. És mindinkább feljebb való leszel, nem pedig alább való, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a parancsolataira. Izrael nem csak a népe volt Istennek, hanem az egyháza is, amit ma úgy nevezünk, hogy Krisztus teste. És Krisztus testének a tagjai királyok és papok. Azzal, hogy népe főemberei közé beülteti, akiket felemel, ez azt is jelenti, hogy nem csak felemeli magához és magához vonza, hanem biztonságba helyezi őket az ő egyházába. És ott gondoskodik tovább róluk. Ott, ahol nincsen megkülönböztetés. A Zsoltár azt jelenti ki az 5. versben Istenről, hogy a magasságban lakozik. Ezt megerősíti Ézsaiás könyvének az 57. fejezetének 15. verse. Így szól ez az ige. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké él, és akinek szent a neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Tehát nem csak ott fönn a magasban, túl az egeken lakozik Isten, ahogy a Zsoltárban olvastuk, hanem az Ézsaiás ige szerint a megtört és alázatos szívű emberekkel is itt a földön. Istennek van egy népe ezen a földön. Miért teremtette népét? Miért választotta őket ki Isten magának? Mózes 2. könyvében, a 25. fejezet 8. versében ezt olvashatjuk. Amikor Isten szólt Mózeshez, készítsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakjam. Az ige szerint azért teremtette a népét, hogy közöttük lakjon. Ezt megerősíti Herbert Douglasnak, aki egy amerikai prédikátor, tanító, és van egy könyve, a Profétai Szó, egy áhítatos könyv, és ennek a 79. oldalán lehet olvasni a következőt. Amint a pusztai szentély, úgy a Salamon temploma is előképe lett Isten népének, amelyet azért teremtett, hogy a földön közöttük lakozzon. Mi a szándéka Istennek azokkal, akik között itt a földön lakozik? Ugye az Ézsaiás 57.15-ben azt olvastuk, hogy hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Ez a megelevenítő szó a héberben még mást is jelent. Többek között, hogy visszaad az életnek, életre kelt, megment a haláltól. Tehát vissza akarja adni az életet. Olyan életre akarja kelteni ezeket az embereket, ami hasonló annak, annak az életéhez, aki megalázta magát, és lehajult értük a porba. És ezért hívja önmagához Jézus azokat, akik megfáradtak és megterheltettek, hogy tanulják meg ezt tőle. És legyen végre igazi az életük, ami a másokért való élet, amiről azt mondta, hogy könnyű és gyönyörűséges. Isten népének tehát az Úr hasonlatosságát kell magukon hordozni, mert azzal, hogy megeleveníti őket, helyre akarja bennük állítani a teremtéskori állapotot, az Isten képűséget. A 7. versben olvasott fölemeli héber szónak is van még több jelentése. Az egyik a felállít, helyreállít, és itt gondolhatunk a Isten képűségre. A másik a létrehoz, vagy köt, itt gondolhatunk a szövetségre. Tehát azzal, hogy az Úr fölemeli a porban és a sárban levőket, azt is jelenti, hogy helyreállítja bennük az Isten képűséget, szövetséget köt velük, és népe közé helyezi őket. A Zsoltár 9. versében szó van a meddőkről. Ezeket beülteti a házba, mint magzatok boldog anyját. Ez azt is jelenti, hogy Istennél nincs személyválogatás. Nála nem csak annak van értéke, aki sok gyermeknek adott életet, hanem aki meddősége miatt egynek sem tudott. De ennek lehet egy olyan jelentése is, ami egy lelki meddőségre irányul. Vannak olyan emberek, akiknek megtérésük után már nem volt lehetőségük termékeny életet élni, hogy gyümölcsöt teremjenek. Példa erre Jézus mellett az egyik lator, aki ott ért meg a kereszten. Térjünk még vissza erre a beülteti ígére. Ez ugyanazzal a héber szóval van kifejezve, mint a Zsoltár 5. versében a lakozik. Ugye ott azt olvastuk, hogy az Úr a magasságban lakozik. Ennek a szónak az egyik jelentése, és most ne lepődjetek meg, nagyon furcsa. Azt jelenti, hogy feleségül vesz, ami azt fejezi ki, hogy közös lakozásra bír. És hová ülteti őket? Azt olvastuk, hogy a házba. Az eredeti héber szó jelentheti az Isten templomát is. A Zsoltár azt is üzeni, hogy a társadalom által megvetett emberekről sem feledkezik el Isten, és nála számukra is van hely. Isten népe között helye van az ókorban mások által lenézett és megvetett meddőnek, a szegénynek, a szűkölködőnek, és őket a saját menyasszonyának tekinti, akikkel együtt akar lakni, mint a férje feleségével. A Jelenés 3.21-ben Jézus a legnagyobb ígéretet tette, hogy akik győznek, azokat maga mellé ülteti trónján. Vagyis azok, akik győztek, azok a győztesek, akik elfogadták Jézust megváltójuknak, hittek benne, és már itt a földön vele lakoztak. És akinek engedték, hogy hozzá hasonlóvá formálja őket. Az egyházról tudjuk, hogy Jézus menyasszonya. És a nagy király felesége lesz. És az egyháznak mindig a nagy király mellett lesz a helye. Annak a királynak, aki a Malakiás könyvében, a 2. fejezet 16. versében egy megdöbbentő kijelentést tesz, hogy gyűlöli az elbocsátást, vagyis amikor az egyik házasfél elbocsátja a másikat. Ebből viszont az következik, hogy az Úr sohasem fogja elbocsátani az ő választottját. Nála ez a frígy örökre szóló, amire az ő saját szava a garancia. Idősebb házasok gyakran gondolnak vissza, és beszélgetnek arról, hogy hogyan ismerték meg egymást. Ki volt, aki kezdeményező volt? Mikor és hol kezdődött a kapcsolatuk? És honnan indult el a vőlegény és a mennyasszonyának a kapcsolata? A Zsoltár 6. versétől, onnan, hogy az Úr magát megalázva tekintett szét mennyen és földön. De ha nagyon őszinték akarunk lenni, ekkor még nem éppen egy kívánatos szépségű szemét láthatott benne. Ezért is kezdődik a Zsoltár úgy, hogy dicsérjétek az Urat, és ezért is fejeződik be. Bizony méltó az Úr a dicséretre. Emlékeztek az alapigére, ami az Istennel való alázatos járásra szólít. Miért is szólít Isten alázatra? Azért, mert ő megalázta magát, értünk. Belegondoltatok már abba, hogy mi lett volna a sorsunk, ha Isten nem alázza meg magát? Egy biztos, hogy most nem volna olyan okunk dicsérni az Istent, mint amire a Zsoltáros felszólít. Melyik az az idő, amikor Isten megalázta magát? Az emberiség történetében volt ennek egy időpontja? Meg lehet ezt egyáltalán határozni? Ha nem is tudunk minden kérdésre válaszolni, azonban az biztos, hogy Isten mindig előttünk járt. És ez igaz az alázatosságára is. Nem tőlünk származik ez. Nem minket jellemez. De tőle megtanulhatjuk. És tőle elsajátíthatjuk. Lehet-e szeretetről beszélni alázat nélkül? Ha Isten a szeretet, amit János a levelében kétszer is kijelent, akkor ez azt is jelenti, hogy Isten öröktől fogva alázatos volt? A szeretet kimutatásához szükséges az alázat. De szükséges az elfogadásához is. Aki nem kész megalázni magát, az nem képes a szeretet fogadására, de arra sem, hogy szeretni tudjon igazán valakit. Csak Isten alázatos életet tud elindítani egy alázatos életútra. És az alázatos életünk az Isten képűségünk közös hozzátartozik. Segítsen meg bennünket a jó Isten, jó tanítványai legyünk ebben is az ő kegyelméből. Amen.